A mai napra egy könnyed laza témát hoztam közétek, a megbocsájtásnak a témáját. Idézőjelben. Már nem a téma idézőjelben, hanem a könnyed. Mert ugye könnyűnek hangzik. Meg hát nyilván nekünk ezzel nincsen problémák, hívő keresztények vagyunk, úgyhogy nem baj, a felvétel kedvéért legyen meg, hogy akik majd nem itt vannak, azok meg tudják hallgatni. Egy kicsikét így belemelegedni a témába, én néhány dolgot így elétek hoznék a megbocsátással kapcsolatban. Tehát az, hogy megbocsájtani, ez úgy önmagában ez a szó így értelmezhetetlen. Mert mindig valamit megbocsát az ember. Tehát megbocsátás általában, egy általánosságban úgy nem igazán megfogható, nem igazán értelmezhető. Sőt, néha használják ilyen kontextusban az emberek úgy, hogy meg kell bocsájtani, de azt már nem komfortos feltenni, hogy mit. Tehát, hogy bocsáss, igen, konkretizáljuk, hogy mit, és akkor meg lehet bocsájtani könnyebben. Tehát önmagában ezt nem lehet értelmezni, csak hogy megbocsátás. Mit, tehát szerintetek a megbocsátás az mire vonatkozik? Hogyan tudnánk megfogni? Mit bocsát meg az ember? Ellenünk vétkezik valamit. Uh-huh. Szerintem le is lőtted amúgy a izét, tehát vétkezés vagy bűn, igazából ugyanaz a két szó, bűn meg vétek. És ugye az emberek között is megjelenik, meg Isten és ember között is megjelenik a dinamikában. Pardon? Elengedi a sérelmet. Igen. Még mielőtt áttérnék arra, mert arról is fogunk beszélni, ugye a bűn, a vétek elválaszt feleket. Legyen ember ember, legyen Isten vagy ember. A bűn elválaszt. Ugye ezért kellett Jézusnak akkora árat fizetni a kereszten, ezért kellett a bűneinkért megfizetni, hogy ne legyünk elválasztva Istentől. A bűn meg kellett oldani, meg kellett fizetni érte, hogy ne legyen válaszfal Isten és ember között, hanem szabadon mehessünk Istennek a jelenlétébe. Tehát a megbocsátás a vétekre vonatkozik, a bűnre, ami elválaszt feleket egymástól. És ha megnézzük, most föllapozok nektek két részt, egyiket Máté, másik Lukács evangéliumából, amikor megbocsátásról van szó, Jézus jellemzően a pénzt hozza példaként. Tehát mondjuk ott van a Máté 18, 23-35, ezt most felolvassam, Máté 18, 23-35, példázat a gonosz szolgáról. Mert hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki számadást tartott a szolgáival. Amikor megkezdte a számonkérést, eléje vittek egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Sok. Ez nagyon sok pénz. Mivel nem tudott miből fizetni, megparancsolta annak ura, hogy adják el őt is, feleségét is, gyerekeit is, és mindenét, amilyen csak van, hogy fizethessen. Akkor tehát ez nem volt annyira extrém. Ez a dolog, hogy ilyen történik. Ekkor a szolga térdre esve könyörgött, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Esélytelen volt, hogy megfizesse. Úgyhogy ez igazából mindenki tudta, hogy ez nem igaz. Az úr pedig megszánta azt a szolgát, elbocsájtotta, sőt az adósságát is elengedte. Ahogy kiment az a szolga, találkozott az egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Nem sok pénz, főleg nem ahhoz képest, amivel ő tartozott. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor térdre esve könyörgött, légy türelemmel hozzám, és megfizetek neked. Jé, mintha ugyanazt csinálta volna az előző is. De ő nem engedett, hanem elment és börtönbe vetette azt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, felháborodtak, és elmentek jelenteni uruknak a történteket. Akkor maga elé hívatta őt az ura, és azt mondta neki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem neked a te könyörgésedre. Nem kellett volna neked is könyörülnöd szolgatársadon, ahogy én is könyörültem rajtad? És haragjában ura átadta őt a hóhéroknak, míg minden tartozását meg nem fizeti. mondjuk, ha egy hóhérnak átadnak valamit, az már nem fog megfizetni tartozást, de ezt mindegy, ezt a részét most ne értelmezzük. Meg nem is akarok belemenni, hogy mi az üzenete ennek. Csak azért olvasom föl, hogy bűnökről van szó, mert ha megnézzük előtte, Péter azt kérdezi Jézustól, hogy hányszor kell megbocsájtanom annak, aki vétkezik ellenem, és Jézus pénzről beszél. A másik, a Lukács 7, abból felolvasom. Lukács 7:36-tól. Aha, a bűnös nő megkeni Jézus lábát. Ugye, mindegy, felolvasom. Történik néhány dolog, és aztán Jézus egy példázatot mond, tehát, és a példázatra akarom ezt most kiegyezni, azt akarom idézni, de hogy értsétek, miért mondja ezt Jézus. A farizeusok egyike arra kérte, hogy vele egyék, már Jézust, bement azért a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. A városban volt egy bűnös életű asszony, aki amikor meghallotta, hogy ő a farizeus házánál van vendégségben, egy alabástrom edényben drága kenetet hozott. Megállt mögötte, a lábánál sírva, könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Majd csókolgatta, és megkente drága kenettel. Amikor látta ezt a farizeus, aki őt meghívta, azt mondta magában, ez, már Jézus, ha proféta volna, tudná ki, és miféle asszony az, aki hozzáér, tudná, hogy bűnös. Jézus pedig így felelt, Simon, van valami mondani valom neked? Ő így szólt, Mester, mondd. Egy hitelezőnek, és itt jön a példát, és megint pénzről van szó. Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 pénzzel volt adós, a másik pedig 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, a hitelező mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért, mondd meg, melyik szereti őt jobban? Simon pedig azt mondta, úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Jézus erre így válaszolt, helyesen ítéltél. Majd az asszony felé fordulva azt mondta Simonnak, látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és az én lábamnak vizet nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Nem csókoltál meg engem, ő pedig amióta bejöttem, nem szűnt meg a lábamat csókolgatni. Olajjal sem kented meg a fejemet, ő pedig drága kenettel kente meg a lábamat. Azért azt mondom neked neki, sok bűne bocsátatott meg, mert nagyon szeretett, akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Majd így szólt az asszonyhoz, megbocsátattak a te bűneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdték magukban mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja? Az asszony pedig azt mondta, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Gyönyörű ez a történet, de megint csak, ezért olvasom föl, hogy Jézus pénzhez hasonlítja. Tehát pénzbeli tartozáshoz az a bűnöket. Mert a bűn, a vétek, az egy tartozás valahol. Amikor valaki ellen vétkezünk, akkor az úgy igazságos, hogy mi neki tartozunk a helyreállással, a helyreállítással, a jóvátétellel. Ez az igazságos. Ez a fair. Ez lenne az, ha valaki ellen vétkezünk, akkor mi tartozunk azzal, hogy ezt helyrehozzuk. Képzeljétek el mondjuk, hogy nem tudom, hogy van-e valakinek mondjuk hitele vagy lakáshitele, és mondjuk így holnap kapsz egy telefont a banktól, hogy nem kell megfizetned a hitelednek a hátralévő részét. Így ennyi. Nem valószínű, hogy fogsz ilyet kapni, nem zárjuk ki, tehát... minden megtörtént, így van. De mondjuk például ez egy ilyen lenne, anyagiakról beszélünk. Vagy egy másik példa, ami eszembe jutott ennek kapcsán, még az előző, előtti munkahelyem. Ott volt egy céges autó, amit adtak nekem, hogy használjam. És egyik nap mentem ott a libegő fölött, mi van ott a Béla királynak az aljánál, ott van valami iskola fönt, ahol ilyen 30-as zóna, és akkor mentem libegő felől át a Béla király felé, és én nem tudom, mit csináltam, hogy de nem megfelelő ívbe vettem a kanyart, és hát 50-nel mentem, tempómat benyomva, és ott kezdődött egy patka. Tehát nem az volt, hogy folyamatosan volt a patka, hanem ott kezdődött, és így jobb első, így tik telébe kapta. Hát el tudjátok képzelni, mi történik ilyenkor. Hallottam egy pukkanást, és utána kicsikét másképp volt kormányozni az autót. Úgyhogy akkor is gyakoroltam a kerékcserének a tudományát, hogy ez hogy működik, hogy először az általános csavarokat lazítjuk meg, aztán az izé. És bementem a irodába, közöltem, hogy mi van. Oda mentem a kolléginához, aki a céges autókat kezeli, és akkor hallgatja, azt mondja, hát végül is minden évben úgy bekalkulálunk valamennyi izét, a új gumit az autóknak. Legyintett. Azt mondta, hogy nem probléma. Én meg így néztem, hogy mi van. Tehát, hogy én azért felelős vagyok azért az autóért, amit a munkahelyem odaad nekem, hogy használjam. És azt mondták, hogy nem probléma. Volt később másik céges autóm, aminél viszont lett probléma vele, de ennél csak ez egy olyan megmaradt bennem, hogy legyintetre azt mondta, hogy akkor ezt a cég bevállalja, leírja, mint költség. Én megnéztem, hogy ez így hogy. Mondom, nagyon szépen köszönöm. Tök jó. Tehát ilyen az, amikor elengednek valamit. Talán ez egy életszerű példa volt, a bank nem fog fölhívni, de ilyen bárki tudja. És ahogy el is hangzott az előbb, amikor megbocsátunk, akkor valamit elengedünk, amivel jogosan tartoznak nekünk. Tehát jogosan nekünk tartozik valaki, és mi ezt elengedjük. Ez a megbocsátás. És tegyük hozzá, hogy ez nem függ attól, hogy a másik akarja a megbocsátást. Elengedni egy tartozást. Én nem úgy mentem oda a munkahelyemen a kollégához, hogy légy szíves, hadd ne fizessem ki. Nem így mentem oda, hanem mondtam, hogy jó, hát akkor ez annyi lesz amennyi. Nem kértem, hogy megbocsássák, de megbocsátották. Lehet úgy is megbocsájtani, hogy nem kér valaki bocsánatot. Lehet így megbocsájtani, sőt, ebben az életben. Ez talán többször van így, hogy így kell megbocsájtani, mint nem úgy. Vagy másik sztori, amit valahol olvastam, és nem tudom, hogy ez most kitaláció, vagy tényleg megtörtént. Szerintem valamilyen kis ideje szórólapon olvashattam. Lehet, hogy némelyeteknek eszébe jut valami az orosz katona, akinek kifizette valamelyik cára tartozását. Ezt ismeri valaki ezt a sztorit? Ezt olvastam, egy ilyen kis szórólapon volt, hogy volt valami orosz katona, még a cári Oroszország idején, aki minden pénzét, amilyet csak volt, elkártyázta. Valami szerencsejáték, azt hiszem kártya volt, és minden pénzét, és akkor utána nyilván, hogy visszaszerezem, amit tud. Sajnos ilyen a szerencsejáték, nem tudnak megállni benne az emberek, akinek ez a gyengéje. Úgyhogy ment tovább, és hogy visszaszerezze, kvázi kölcsönt kért, és azt tette föl, és vesztette el, és egy hatalmas nagy tartozást halmozott föl. És ez a katona, nem tudom, hogy hol volt, biztos valami palotában lehetett ez a történet, már az öngyilkosságon gondolkozott. Írt egy levelet, búcsúlevelet, hogy ezt a tartozást, ezt képtelenség kifizetni, ezt lehetetlenség, és ott volt egy valami pisztoly a kezébe, de elaludt és elott az asztalon. És amíg aludt, a palotában járt a cár, meglátta, hogy ott egy katona, egy pisztolyjal ott fekszik, nem értette, mi van, meglátta a levelet, elolvasta, és kifizette az ő tartozását, úgyhogy ő aludt közben, és akkor reggel, vagy amikor fölkelt, akkor ott volt egy másik levél mellette, vagy oda volt csak írva, hogy a tartozás az utolsó filléri ki van fizetve, és aláírva, hogy nem tudom, milyen cár. Ez nagyon szemléltető ez a történet, nagyon szemléltes, nekem nagyon tetszik. Mert az illető semmit nem tudott az egészről, hanem a tudomása nélkül fizették ki a tartozását. És ugye velünk is pontosan ez történt. Velünk is pontosan ez történt, mert fogalmunk sem volt erről, hogy mekkora tartozásunk van Isten felé. Isten már akkor kifizette a mi tartozásunkat, mielőtt még mi erről bármit tudtunk volna. Ha azt mondjuk, hogy a vétek, a tartozás, akkor mondhatjuk azt, hogy a mi bűneink minket adósokká tesznek Isten felé és más emberek felé. Ez így működik. És ugye itt jön össze az, amit az előbb mondtam, hogy a bűn elválaszt feleket. Hogyha az anyagi illusztrációt nézzük, a pénzt, nem tudom, hogy családban volt olyan, hogy valaki tartozott valakinek, de ezek nagyon durván szét tudnak fúrni családi kapcsolatokat, hogy tartozás van családon belül. Én ezt saját szememmel láttam, ha valaki tartozik valakinek, ugye hát családon belül, és ezt úgy nem akarodzik úgy visszaadni, vagy megfelelő időben, akkor úgy el tudnak mérgesedni családi kapcsolatok, hogy így nem beszélnek egymással emberek. Tehát jó tanács mindenkinek, családon belül szerintem jobb csak neki adni a pénzt, mint kölcsönadni, mert aztán meg ebből, tehát úgy meg tudja mérgezni a családi kapcsolatokat, ezzel nagyon óvatosan, jó? Jobb egyszerűen csak odaadni, mint kölcsönadni, mert akkor utána nem adja vissza, nem adja vissza, és ebből ez mérgezni tudja a kapcsolatokat. Oké, még egy gondolat a megbocsátásról. A megbocsátásnak ára van. A megbocsátás valakinek kerül valamibe. Ugye, hogyha a pénzügyi párhuzamot nézzük, ezt könnyű látni. Mert hogyha én elengedem valakinek a tartozását, akkor azt nekem le kell írnom, mint egy költség, hogy akkor azt buktam azt a pénzt. Aki megbocsát, az elszenved egy veszteséget. És nézzünk a keresztre, amikor Isten megbocsátott, ő neki el kellett szenvednie valamit. El kellett szenvednie egy veszteséget. Mondhatjuk úgy, ha a keresztet nézzük még, mert ezek mind igazak általánosságban, Isten és ember, vagy ember és ember között is, valami fajta áldozat, valami fajta feladás nélkül nincs megbocsátás. Tehát például, ha a bank fölhív, hogy nem kell kifizetned a hiteledet, fönnmaradó részét, akkor az a banknak egy veszteség. A munkahelyemnek is egy veszteség volt, amikor bukta azt a izét, jobb elsőt, és ugye tudjuk azt, hogy olyan is, hogy jobb elsőt kicseréljük, akkor az első kettőt kell cserélni, ha csak nem relatíve új volt a kerék. A megbocsátás, és ezek valahol kemény szavak, de megbocsátás igazságtalan. Megbocsájtani igazságtalan. Ugye szokták mondani, vagy van aki először hallja az evangélium üzenetét, hogy micsoda, hogy én bűnös vagyok. Én bűnös vagyok. Hát ez igazságtalan. Vagy István a királyt idézzem, Koppánynak valamelyik szövege, nem kell olyan Isten, akinek bűnös, aki él. Ez milyen igazságtalan már. De nézzük meg akkor azt, hogy a kegyelem, Istennek a bűnbocsánata, ez is igazságtalan. Igazságtalan. Nem fair a kegyelem. Nem fair. Úgyhogy ha ezt halljátok, vagy ez a gondolat jön, hogy ez nem igazságos, amit Jézus elszenvedett, amit az Atya elszenvedett, az még igazságtalanabb. És ebben a világban ez a világ nem igazságos. Ez a világ meg van romolva. Ezért is a Róma 8-ban, amit olvastam, hogy lesz egy új világ, újjá lesz teremtve, amiben majd igazság uralkodik. Ez nem az a világ. És ebben a világban, ami nem igazságos, megbocsátás nélkül nem lehet élni egyszerűen. Mert különben csak minden megromlik, és minden elmérgesedik. A megbocsátás az életnek az alapfeltétele ebben a világban, mert ez egy bűnös világ. Újra és újra meg kell bocsássunk, újra és újra el kell engedjünk dolgokat, amik miatt jogosan vagyunk felháborodva, amik miatt jogosan tartoznak nekünk. És akkor ezek után kanyarodjunk rá arra, hogy néhány alapvető igazság, ugye Isten megbocsátott neked. Isten megbocsátott neked. És nem is akármilyen módon. Olvassuk fel a zsidókhoz írt levélnek a 10. fejezetéből. Zsidók 10-ből olvasok két részt, 12-es, 14-es vers, zsidók 10, 12. Ő azonban egyetlen áldozattal, áldozva a bűnökért mindörökre, az Isten jobbjára ült, és ott vár, amíg ellenségei a lába alá vettetnek zsámolyul. Mindegy, ez már 13-os volt. Mert egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Nézzük meg a Kolossé 2.13-at. Valami hasonló van ott is. Kolossé 2.13. És titeket, akik halottak voltatok a bűnökben, és testetek körülmetéletlenségében, vele együtt megelevenített, és megbocsátotta minden bűnünket. Isten minden bűnünket megbocsátotta. Ez az evangéliumnak az egyik nagy örömhíre, hogy minden, a minden az mindent jelent. Minden bűn megbocsátott. Tegyük hozzá nem csak azt, amit eddig, hanem amit el fogunk követni bűnöket, Isten megbocsátotta. Mert a bűn elválaszt, és a bűn a továbbiában nem választ el Istentől. Már nem téma Isten számára a bűn. A kereszten ez a téma el lett rendezve. Isten megbocsátott neked. És hogyha az előző példákat nézzük, vagy illusztrációkat, Isten kifizette a te tartozásodat, te helyetted. Isten egy hatalmas árat fizetett ezért. És hogyha az utolsó példát nézzük, ez egy kicsikét meredek, de Isten igazságtalanul cselekedett azért, hogy meg tudjon neked bocsájtani. Isten, aki maga az igazság, aki szentségben lakozik, és igazságban, így cselekedett, mert téged szeretett, és téged akart. Ez valahol egészen bizarr egy gondolat. Ezt egy prédikációban hallottam, és nagyon megütött, mikor hallottam sok évvel ezelőtt, hogy ezen a világon egyetlen egy valaki volt, akiről Isten eleve előre elrendelte. És ez egy református prédikáció volt, a predesztináció. Egy valakire volt predesztinálva arra, hogy szenvedjen. Hogy szenvedjen, és ez Jézus. Ő volt erre egyedül. Predesztinálva, elrendelve. Mindezt azért, hogy Isten neked megbocsáthasson. És megérdemeljük a megbocsátást? Nem érdemeljük meg. Mi az, amit érdemlünk? Büntetést érdemlünk. Halált érdemeljük, a poklot érdemeljük, a pusztulást érdemeljük. Ez, amit mi magunk érdemlünk. De pont, és erről tegnap az autóban egy picit beszélgetünk hazafelé jövet, vagy ott is emlékszem, hogy szóba hoztam, Efézusi levélnek az elejéből hadd olvassak föl valamit. Efézus 1:4-7. Mert kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte. Szeretetében előre elhatározta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akaratának tetszése szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket a szeretetben. Benne van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnök bocsánata, kegyelmének gazdagsága szerint, ez a mondat, majd egy oldalmúlva ér véget, de nézzétek ezt meg, azt mondja, hogy szeretetében előre elhatározta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akaratának tetszése szerint kegyelme dicsőségének magasztalására. Tehát Isten, mint ahogyan meg akarta mutatni az ő hatalmát, az ő erejét az Ószövetségben, amikor a 10 csapást volt Egyiptomban, és kivezette a népet a Vöröstengeren keresztül, rajtunk az ő kegyelmének a nagyságát akarja megmutatni. Tehát kvázi Isten, mondhatjuk úgy is, hogy így meg akarja mutatni, hogy mindenki lássa, hogy ő neki mekkora nagy a kegyelme, hogy nekünk megbocsát. Ez Istennek a terve. Nem érdemeljük meg, és ide akarok kiukadni, hogy Istennek a szeretete és a megbocsátása mi nekünk abszolút őróla szól. Hogy ő megmutathassa, hogy mekkora az ő nagy kegyelme. Ő azért szerették, de ezt így hallottam a bibliaiskolában, és így mondták, Isten azért szeret téged, mert ő a szeretet, nem azért, mert te annyira szeretni való vagy. Azért, mert ő a szeretet. Ugye ilyenkor föl szokott vetődni egy kérdés, és egy kicsit beszéljünk erről is, mert ezt kell tudni helyre tenni, ezt a kérdést. Mi van a mi atyánkkal? Mi van a mi atyánkkal? Ugye Máté 6-ban azt olvassuk, hogy mi odalapozok. Máté 6, 14-15. Bambirimbirim. Igen, itt Jézus elmondta a mi atyánkot, és aztán utána hozzáteszi, mert ha megbocsátjátok az emberek vétkeit, nektek is megbocsát a ti mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Na most akkor mi is van? Tehát ha én nem bocsátok meg, akkor elvesztem az üdvösségemet? Ugye ebből ezt ki lehet olvasni, ki lehet érteni? Itt akkor most mi van? És ezért fontos ezt látni, hogy itt ez még nem az újjászületés utáni időszak, amiről itt beszélünk. Ezek az emberek, akiknek ezt Jézus mondta, nem voltak újjászületett emberek. Jézus nem halt meg a kereszten. Ez egy ilyen 33 év, ugye? Az a 33 év, vagyis hát 3 év, amíg Jézus a tanítványokkal járt kelt, ez a vége volt az ószövetségi időszaknak. A vége volt. És utána az ő kereszthalála és feltámadása után kezdődött az új szövetségnek az ideje. Nézzük meg az Efézus 4-et, visszalapozok oda. Ezt látnunk kell, mert különben ez össze fog minket zavarni. Nem arról van szó, hogy Isten nem bocsát meg, hogyha ez ott a tanítványoknak igaz volt. Efézus 4, ha megtalálom, Efézus 4, 32. Jó, 31-től olvasom, hogy értelmezhető legyen a mondat. Minden keserűséget, indulatot, haragot, lármát és káromkodást vesettek ki magatokból minden gonoszsággal együtt. Ellenkezőleg, legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Ez ugyanaz, de másképp van megfogalmazva. Bocsássatok meg, mert Isten nektek már megbocsátott. Itt is megvan ez a kölcsönösség, hogy Isten megbocsát, ezért én is megbocsátok, és ez tényleg kell, ez tényleg egy fontos dolog, hogy lássuk, de már így van megfogalmazva Pál apostol, ezt így írta, hogy Isten megbocsátott nektek, ezért ti is bocsássatok meg. És ebben megjelenik a különbség, ugye az Ószövetség meg az Újszövetség között, a törvény meg a kegyelem között, a cselekedetek és a hit között. Mert a törvény azt mondta, hogy csináld ezt, különben ez lesz. A kegyelem és a hit azt meg azt mondja az új szövetség, hogy ez már mind megtörtént. Ezért tedd ezt. Tehát ezt lássuk így. Isten már mindent megbocsátott. Ezért tegyünk mi is így. Ahhoz, hogy el tudjuk fogadni a megbocsátást. Istennek a megbocsátását. Az embernek valahol meg kell aláznia magát, vagy így, igen, egy megalázkodás szükséges ehhez. Ezért is mondja az ige azt, hogy a kegyelmesek, vagy az alázatosokat Isten fölemeli. Ha valaki megalázkodik Istenet, ő föl fogja emelni. Tehát Isten megbocsátott neked, és ahogy mondja az ige is, te is bocsáss meg másoknak. Visszalapozok a Máté 18-ra, amit felolvastam, volt az egyik példa a gonosz szolgáról. Előtte van Péternek a kérdése. Nézzük meg, hogy mit kérdezett Péter. Máté 18, 21-22. Ekkor Péter odament hozzá, már Jézushoz, és azt kérdezte. Uram, hányszor vétkezhet az én atyám fia ellenem, és hányszor kell megbocsátanom neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom, hogy 7-szer, hanem még 77-szer is. Itt ugye a 7-es szám a zsidó kultúrában, a bibliai képben a teljességet jelenti. Ugye ezért a jelenések könyve a Bessiának a jele 666, mert hogy nem teljes, nem az, amint Isten, hanem annál kevesebb. A 7-es szám a teljességet jelenti. És amikor azt kérdezi Péter, hogy 7-szer mindig, akkor Jézus azt mondja, hogy 77-szer, vagy 70-szer, 7-szer, hogy mindig, nagyon mindig. Tehát mindig meg kell bocsájtani. És ebben, ezt valamelyik másik evangéliumban úgy hangzik a kérdés, hogy hányszor jöhet hozzám az én atyám fia, azt mondta, és azt mondja nekem, hogy vétkeztem el, bocsáss meg, és nekem hányszor kell megbocsátani neki. Tehát ott még benne van a bocsánatkérés, és itt nincs is benne. Mindig. Mindig meg kell bocsátani. Arra vagyunk elhívva, hogy megbocsássunk másoknak, hogy elengedjünk tartozást. Hogy elengedjük a tartozásokat. Ne ragaszkodj másoknak a tartozásaihoz, irántad. Ne ragaszkodj hozzá. Ha Isten ugye ezt tenni, akkor bajban lennénk. Ne tedd ezt. Ne ragaszkodj ahhoz, hogy már pedig ő tartozik nekem. Már pedig ez nem volt fair. A Példabeszédek 22.7 azt mondja, oldalapozok gyorsan, Példabeszédek 22.7, hogy a gazdag uralkodik a szegényeken, és aki kölcsönt vesz, szolgálja a kölcsönadónak. És ez körülbelül így is van. Tehát, ha valaki tartozik valakinek, akkor jellemzően az diktál, aki kölcsönadta a pénzt. Tehát, ha én azt mondom a banknak, hogy most nincs kedvem be a hónapban törlesztő listát fizetni, majd ha lesz kedvem, küldöm, akkor annak jellemzően következménye van. Tehát ott a bank diktál. Amikor elengedsz egy tartozást, a kölcsönadót te felszabadított szabaddá teszed. Szabaddá teszed őt. És amikor te megbocsájtasz bűnöket, amikor ezt elengeded, nyilván őt is szabaddá teszed, de valahol magadat is szabaddá teszed. Tehát mind a kettő igaz. Amikor te megbocsájtasz valamit valakinek, akkor te magad leszel szabad. Van egy összefüggés, amit legjobban a Jakab levelében találtam meg, ahol látszódik. Ezt felolvasom nektek. Jakab 5. Jakab 5.16. Úgy ott az imádság ereje. Arról ír Jakab, apostol. És azt írja, hogy valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. És ez, amit elétek akartam hozni. Itt azt mondja, hogy meggyógyuljatok. Van néhány dolog, és ez lehet, hogy majd valamikor lesz egy külön tanítás, amikor az ige néhány dolgot így el... Nem azt mondom, hogy elejt, vagy így nem ez a fő dolog, amit ki akar domborítani. De látható az igéből, hogy gyógyulás és egyéb dolgok, lelki dolgok között van összefüggés. És például a meg nem bocsátás, a bűnök nem megvallása, nem imádkozás, nem megbocsátás, ebben a megbocsátás annyira nincsen benne, de nyilván azért valljuk meg a bűnöket egymásnak, hogy elrendezzünk dolgokat, hogy ne hordozzuk magunkban. Ez a gyógyulással is összefüggésben van. Tehát aki magában hordoz haragot, neheztelést, az az egészségére ki fog hatni. És ez szerintem már, ezt már nem hívő emberek is, még orvosok is azt mondnák, hogy ez így van. Aki haragot hordoz magában, mérgezi magát vele. Ez egy szellemi, lelki törvény, törvényszerűség. A megbocsátás szabaddá tesz. Téged, hogyha egy bűnt megbocsájtasz, szabaddá teszed magad. És lehet, hogy ha valamilyen egészségügyi problémával küzdködsz, lehet, hogy pont ez a probléma, hogy valamit meg kell bocsássál valakinek. El kell engedjél valamit, és ne hordozd. És az utolsó dolog, és körülbelül időben is most már lassan befejezem, az, hogy a megbocsátás kapcsán, hogy magadnak is meg kell bocsájtani. Ez is... egy fontos igazság a téma kapcsán. És néhány embernek, egyfajta embertípusnak ez a legnehezebb. Ha valaki egy önmarcangoló típus, ha magadat bűnösnek tartod, vétkesnek tartod valami miatt, lehet, hogy csináltál valamit, ami fölött újra és újra bánkódsz, akkor azt kell látnod, hogy Isten neked megbocsátott. És hogy ha Isten megbocsátott neked, akkor nincs igazad, ha te nem bocsátasz meg magadnak. Tehát ne vitatkozz Istennel, hanem ha nem értesz egyet Istennel, akkor lehet tippelni, kinek nincs igaza. Neked. Istennek van igaza. Ha ő megbocsátott neked, akkor neked is meg kell bocsánatod magadnak. Ez a gondolat sokszor segített már nekem az életben. Amikor, nem tudom, padlón voltam, és azt mondom, hogy Istennek van igaza. Tehát, ha én bármit gondolok magamról, ami nem jó, nem fog vitatkozni Istennel. Tisztelni fogom őt annyira, hogy azt mondom, hogy jó, Uram, te látod jól. És elengedem magammal szemben a vádat. El kell tudnunk fogadni a megbocsátást. Meg kell tudjuk alázni magunkat. És van helye annak, hogyha az ember valamit elrontott, akkor bocsánatot kér érte. Istentől bocsánatot kér. Van helye. Helyes megtenni, tegyük meg. De hogyha nem engedjük ezt el, akkor a keresztet tagadjuk meg. A keresztnek az erejét és lényegét tagadjuk meg. Nem tehetjük meg. Nem tehetjük meg. Úgyhogy szerintem az egyik olyan dolog, ami, ahogy gondolkoztam, szerintem ez egyik dolog, amit Isten ki akar domborítani ebből most. Az egyik, hogy fogadd el Istennek a megbocsátását. Fogadd el, mert Jézus megfizetett érte. És az van a szívemben, hogy ennek kapcsán egy rövid imádságot most mondjak is, itt és most ennek kapcsán. Meg a Szent Szellem imádkozom azért, hogy segíts, hogy a szívünk lágy legyen te előtted. És hogy egyet tudjunk érteni veled abban, hogy neked van igazad, és hogy te megbocsátottál nekünk. És imádkozom, Uram, azért, hogy mindannyian, ha valamit hordozunk magunkban, amit el kell engedjünk, és meg kell bocsássunk magunknak, ezt meg tudjuk tenni. Hogy ezt le tudjuk tenni eléd, tudjuk odaadni neked, lássuk fontot a kereszten, és lássuk úgy, hogy ezt el van rendezve. Hogy ezt ne hordozzuk tovább. Amen. Amen. El kell fogadnunk Istentől a megbocsátást, és el kell tudnunk fogadni a másik embertől is. Mert az előbb mondtam, hogy aki megbocsát, az szabad lesz. Ha nem fogadom el másnak a megbocsátását, akkor ő nem lehet szabad tőle. És tegyük egymást szabaddá. Ne akarjuk egymást megkötözni. Tegyük szabaddá a másikat. Engedjük neki. Én ennyit szerettem volna elmondani a téma kapcsán, még talán annyi akkor, hogy van fél perc arra, hogy mik voltak a fő pontok. A megbocsátás mindig valamiről szól, valamit megbocsátunk, és ugye vétkezés, bűn. A bűn az egy tartozás, és mint anyagilag, azzal lehet párhuzamba tenni. A megbocsátásnak ára van, a megbocsátás igazságtalan. Isten megbocsátott neked. Te is bocsáss meg másoknak, és bocsássál meg magadnak is. Ezek voltak a főbb dolgok. Van bármi szlájdon fönt? Oké. Okay. Jó, akkor ezzel hamar végeztünk. És mivel még van 10 perc, ezért csináljuk azt, amit szoktunk most ilyenkor. Jó? Magyarul, akkor megtenni a felvétel, akkor ezt köszönöm.